Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mára kijelölt evangéliumi szent igét, egyetlen igeverset János evangéliumának 5. fejezetéből, a 24. verset a következőképpen. Jézus ezt mondja: bizony-bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, köszönöm szépen a kedves fogadtatást, kedves köszöntést, és köszönöm szépen a hívást. És valóban úgy van, hogy sokszor bő fél évvel előre tele van, szerintem általában a püspök testvérek naptára, nem csak az enyém személy szerint. Legalábbis szabad hétvégét, szombatot, vasárnapot nem lehet találni. Egyébként nem is törekszünk erre, tehát ahogy a lelkészek életében nincs szabad nap, szabad hétvége, nagyon ritka legalábbis. Több lelkészes helyeken néha előfordul, de máshol nem nagyon. A nyári szabadságra is sokszor bizony nehéz a lelkész testvéreknek elindulni és eljutni, mert helyettest kell szerezni arra az egy hétvégére, ami esetleg kimarad egy kéthetes nyaralás során. Így én is így nőttem fel, már gyermekként templomba, istentiszteletekre járva, majd a gimnázium években, a megtérésem után, amikor sokkal intenzívebb lett a hitéletem, és hát néhányan mondták, hogy lassan nem tartanak szarvason alkalmat nélkülem, mert annyira érdekelt az Isten igéje, hogy az előbb énekeljük, hogy szóljon és ne szóljon hiába, hogy a felnőtt bibliakörökbe, az ifjúsági alkalmakra, de beültem a kórus foglalkozásokra is, bár a hangom az nem az igazi. Azt az Úristen nem arra teremtette, hogy éneket vezessek vele, annyit adott, hogy el tudjam mondani a bizonyságtételt, és prédikálhassak az ő szeretetéről. Minden alkalmat igyekeztem valóban tényleg megragadni, és szarvasiként, majd aztán később ott a lelkészi szolgálatom is a Békés megyei régióban volt, 17 évig Békés Csabaiként, Békés Csabaivá is lettem, és onnan több alkalommal jártam Nyíregyházán, hiszen közösek a gyökereink. Ugye Békés Csabai kirajzás, többek között Nyíregyháza is, egyébként Szarvas is, ahonnan származom, illetve nem ott születtem, de tudatomra már ott ébredtem, és a kiskamasz és nagykamasz éveimet ott töltöttem, és ott szólított meg Istennek a szeretete egészen különös módon, és adhattam át az életemet ott, fogadhattam el az ő hívását a teológiára, mert orvosnak készültem, én egy orvos dinasztiából származom. Ez volt a természetes út, hogy a családban mindenkinek orvosnak kell lenni, és amikor édesapám a testvérével úgy döntött, hogy ők bizony nem lesznek, akkor óriási dráma volt, erről könyveket tudnának írni, és őt már kényszerítették, mint kisebb gyereket, hogy orvos legyen. Hát hála Istennek orvos lett, és 80 évesen ma is praktizál, de neki már nem sikerült, ő már nem kényszerített bennünket. Mi az az igazság, hogy mindnyájan Istennek átadott életű gyermekei lehettünk, mindhárman, és mindhárman valamilyen módon Isten szolgálatában állunk, hitoktatóként, lelkészként, gyülekezetekben. És most a Déri Egyházkeret püspökeként szólított meg Krisztián testvérem, és kért meg erre az alkalomra. És úgy eszembe jutott, hogy annak idején gazdasági bizottsági tagként hogyan terveztük és hogyan láttuk azokat az álmokat és terveket, amelyeket itt a testvérek megálmodhattak, hogy az én emlékeimben úgy él, hogy itt a pusztaságban szeretnének valami csodát. És ugye sok helyen vannak nekünk elnéptelenedett templomaink, hát Tolna Baranyába különösen mondhatjuk, de az Északi Egyházkörletben is vannak, ahol Tamás püspök küzd azzal, hogy hogyan és miként is legyen a sorsa ezeknek az épületeknek. Itt pedig valami egészen újat szerettek volna kezdeni. És emlékszem, hogy Tamás püspök elmondta, hogy álltak Krisztiánnal, és Krisztiánnak a vízióit hogyan adta nekünk tovább, hogy milyen hatalmasat álmodik ez a fiatal ember, akit ugye 2007-ben, ha jól emlékszem, helyezett ide, tehát amikor most jubilálunk ebben az évben, akkor 15 éves évfordulója van annak, hogy zsarnaiék itt vannak Nyíregyházán, itt vannak Mandabokorban immár, és azért tényleg hálásnak kell lennünk, hogy az Úristen hogy megáldotta azt a sok-sok imádságot, azt a sok-sok tervet, azt a sok-sok munkát, ami odáig vezetett, hogy itt egy ilyen imaház áll, már egy kibővült imaház vendégszobákkal, és hogy mi itt lehetünk Isten igéjének a hallgatására. Ugye 10 éve annak, hogy letették az alapkövet, de a naptári éven belül nem annak van most az évfordulója, hanem a felszentelésnek, amelyik 9 éve történt, mert 9 éve vehette birtokba a gyülekezet az imaházat, és azóta épülhet tovább már itt ebben a házban a nagy lelki ház, amelynek mindnyájan egy-egy épülő köve kell, hogy legyünk. És hiszem, testvérek, hogy Isten igéje valóban nem szól hiába. Ha mi könyörgünk, ha mi együtt kérjük Istent, akkor ő újra és újra megszólal. Ő adja az ő igéjét. És hogyha lehet a Szentírásban különbséget tenni egyik ige meg a másik ige között, akkor hadd kanyarodjak így az igehirdetési alapigére, akkor hadd mondjam meg, hogy számomra Jézusnak ez a mondata, amit az előbb felolvashattam, ami a mára kijelölt ige, Quasimodo Geniti vasárnapjára evangélium igénk, egyike azoknak az igéknek, amelyek a legmélyebben vannak bevésődve az én szívembe, de azt hiszem nem csak az enyémbe. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert a hitünknek a legalapvetőbb kérdéseiről van benne szó. Üdvösség és kárhozat ügyéről. A legalapvetőbben és legegyszerűbben beszél egyébként itt Jézus, és ezért fontos elgondolkodnunk róla, mert olyan egyszerűen mondja, hogy esetleg könnyedén átlépünk a mondat fölött, annélkül, hogy elgondolkoznánk a személyes életünkre vonatkozó jelentőségén. Napi problémáink között tehát nézzük, miről is van szó. Megdöbbentő Jézusnak ez a mondata. Olyan valakiről van szó, azt mondja, akinek örök élete van. Nem lesz, majd ha meghal, ahogy sokszor azt képzeljük, majd egyszer, ha feltámad az örökké valóságban, hanem már most van. Itt és most örök élete van. Már ebben a földi életben elkezdődött számára az örök élet. Továbbá olyan valakiről van itt szó, azt írja, aki nem megy az ítéletre, tehát már nem okoz neki nyugtalanságot az, hogy mi lesz majd ott egyszer azon a bizonyos utolsó ítéleten, hogy fogok én megállni az Isten színe előtt, ahol minden kiderül, amikor majd mindenről be kell ugye számolni, mert már túl van rajta. És továbbá olyan valakiről így írja, aki már átment a halálból az életbe. És ez sem sajtóhiba, ez a tébetű, ez a múlt idő. Jézus szándékosan mondja a múlt időben, átment a halálból az életbe. Nem úgy van hát, hogy majd át fog menni a halálból az életbe. Ez nem valami gyönyörű ígéret. Jézus nem ígéretet ad, ami a megfoghatatlan ködös bizonytalanságra vonatkozik, hanem úgy beszél, mint ami már megtörtént, mint egy megtörtént eseményről. Valóságot és tényt állapít meg. Van olyan ember, aki átment a halálból az életbe. Tehát ezeket a dolgokat Jézus nem egy kegyes élet után meghalt emberről mondja. Olyan valakiről, aki itt és most él. És ne csak nagy általánosságban gondolkodjatok, testvérek, hanem egy kicsit saját magatokra gondoljatok. Mert ez azt jelenti, hogy közöttünk itt most is vannak olyanok, akik nem mennek az ítéletre, akik átmentek a halálból az életbe. Mit jelent ez? Hát először is azt, hogy a Bibliának egész más fogalmai vannak az életről és a halálról, mint nekünk. Isten másképpen látja és érti az élet és a halál fogalmát, mint mi. Hadd illusztráljam ezt egy példával. Láttam itt a sok gyermeket fölmenni a bibliaköri, vagy gyermekfoglalkozásra, nem is tudom pontosan, hogy nevezitek itt a gyülekezetben. Nekünk is mindig voltak a gyülekezetben ilyen gyermekeink, és amikor ilyen pizsamapartikat szerveztünk, vagy a nyári táborokat szerveztük, mindenki hozta a zseblámpáját, és az estének egy gyönyörű pontja, amikor a gyerekek zseblámpával valami kis játékot játszhatnak még. És egyszer csak azt vettem észre néhány éve az egyik táborban, hogy egy csomóban állnak, valaki lefekszik, megvilágítják. Az egyik gyerek olyan ledes lámpát hozott, ami többféle fényt tudott kiadni, és az egyik fény, hát az olyan formába világította meg az embert, hogy úgy tűnt a bőre, mintha egy halott ember lenne. És hát a gyerekek mindenből ugye tréfát próbáltak csinálni, és ezen nevetgéltek, kipróbálták, hogy hogy néznének ki. És úgy elgondolkodtam a játékuk közben, miközben próbáltuk ott a hitoktatókkal kicsit tovább vezetni ebből őket, hogy van ennek azért valamilyen igazsága. Mert mi lenne akkor, hogyha Isten világosságában látnánk a saját életünket, meg egymást? Ha valóban ránk világítana Istennek a fénye, és úgy látnánk magunkat és egymást, ahogyan ő lát bennünket, akkor talán jobban megértenénk, mit jelent a Jelenések könyvének ez a furcsa kifejezése. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Ha Isten világosságának a fényében látnánk, akkor értenénk azt meg, hogy halottnak lenni, az nem olyan valami, ami még előttünk van, ami vár ránk majd egyszer a jövőben, hanem mi emberek itt élve is lehetünk halottak. Amikor Isten tehát életről és halálról beszél számunkra, akkor nem arról van szó, hogy van-e még valakinek púzusa, vagy már nincsen. Az a nagy határ az élet és a halál között máshol van, mint ahol az emberi tudomány vagy megfigyelés megállapítja. Számunkra ott van, ahol az Isten vonja meg ezt a határt. És akkor ezt hadd fejtsem ki még egy kicsit. Isten az élet. Úgy, ahogyan Jézus mondja, én vagyok az élet. A Biblia szerint tehát igazi élet, mondjuk így nyugodtan, hogy örök élet, vagyis olyan élet, amelyiket nem fenyegeti a halál, csak ott van, ahol Istennel való közösség van. És halál pedig ott van, ahol ez a közösség az Istennel, ez a közösség az élettel megszakad. Valahogy úgy van, mint a, itt látom, hogy élő virág van, ha jól látom az oltáron, mert cserepet látok alatta. Nem vagyok olyan nagy virágszakértő, de ilyen szinten ezt azonnal meg tudom állapítani. De nagyon sokszor van ugye vágott virág kitéve, és a vágott virágot akartam példának hozni, mert a vágott virág sokszor olyannak látszik, mint az élő, pedig már levágták. Már megszűnt az éltető nedveknek az áramlása, a keringése. Már nem kapják. Megszakadt az élet áramlása. Pál apostol beszél az efezusi levélben olyanokról, akik elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Ez az a halál, amiről a Biblia beszél. Az Istennek tetsző élettől elidegenedett, távol tartott, elszakadt élet. Az élet forrásától, az örök élettől elválasztott élet. Vagy ahogyan az efezusi levélből is kiírtam magamnak a második fejezet 12. versét, ott ezt olvassuk. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Ez a halál a Szentírás szerint. És ez gyakorlatilag azt jelenti, amit szintén Pál ír az efezusi levélben, hogy halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát ez a halál, kezdjük már érteni, ugye, hogy ez egy lelki állapot. Mégpedig a bűn hatalma alatt lévő lelki állapot. Maga a bűn a halál. És most megint csak nem az egyes bűneinkre kell gondolni. nem arra, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, és tulajdonképpen a 10 parancsolat minden bűnében vétkesek vagyunk, ezt egy klassz sorozatban végig lehet venni, biztos történt már ilyen a gyülekezetben. Csak ilyen egyszerű példákat mondva, hogy lopjuk mi egymás idejét sokszor, tehát nem csak az a lopás, ha tárgyakat tulajdonítunk el. El lehet lopni a becsületét, meg lehet ölni az örömét valakinek, a jókedvét, meg lehet ölni a hitét. És hogyan lehet gondolatban mindezt elkövetni? Azt a sok-sokféle bűnt, amit felsorol a 10 parancsolat. És Jézus azt mondja, hogy ha gondolatban megtettétek. Megtettétek. Igen, a bűn a halál, de nem ezek az egyes apró bűnök, hanem a bűn, mint fertőzöttség, mint állapot, mint a pokol kárhozatos mérge az ember életében, szívében, gondolataiban, testében és lelkében. Ez a halál. Nem a halál fizikai folyamatáról van tehát szó a Szentírásban, hanem a halálról, mint állapotról. Arról az állapotról, amelyben mindnyájan benne vagyunk. Nem eztán kerülünk bele, hanem bele születtünk. És ha amíg ezt nem értjük, addig nem érthetjük, hogy Jézus tulajdonképpen miről is beszél ebben az egyébként szépen csengő mondatban. Ádám és Éva története. Ugye ismeritek, testvérek. Azt jelenti, hogy az ember az Istennel való közösségre van teremtve, de az ember mégis az Istentől való elszakadottság állapotában él. Mindnyájan a paradicsomon kívül, az élet fájától elszakítva születtünk erre a világra. És éppen ez a halál. Ez a halál tehát nem elvetemültség. Ez nem azt jelenti, hogy akkor valami gonosztevő az az ember, hogy csupa gonoszságot tesz az élete útján. A bűnnel való fertőzöttség nem jelent okvetlenül gazemberséget, hanem egy Istentől elszakadt életformát jelent. Olyan életet, amelyikből hiányzik az örök élet. Hogyha szentírási példát szeretnénk keresni, az egyik legismertebb erre a gazdag ifjúnak a történet, amit megint csak jól ismer mindenki, aki rendszeresebben jár templomba, bibliaköri alkalmakra. Tudjátok a gazdag ifjú történetét, arra hivatkozik, hogy ő nem lopott, ő nem gyilkolt, ő mindig tisztelte atyát és anyját. A parancsolatokat azt mondja, hogy gyermekségétől fogva megtartotta. Sok szép erénye van, de most hadd mondjam így, mindezzel a sok szép erényével együtt a halálban van. Mert nem azon múlik az örök élet, hogy sohasem lopott, hazudott, hanem azon az egyetlen fogyatkozáson, amire Jézus rátapint, hogy tudnélik, elszakadt az Istentől, hogy a szíve nem Istenhez van kötve, hanem valami egészen máshoz. Ugye tudjátok a történetből, a vagyonához van kötve a szíve. Neki a vagyona az, amitől ő nem tud elszakadni, ami fontosabb számára, mint az Isten. Nem bír szabadulni tőle. És olyan ez a szimpatikus, erényes, gazdag ifjú, mondhatom így is, hogy vallásos gazdag ifjú, mint egy szép, de levágott virág. És testvérek, ezért hozza elénk a Szentírás, ezért hozza elénk a mi Urunk ezt az igét, mert mi is ilyenek vagyunk. Veszélyes a halálnak ebben az állapotában lenni. És az az igazán veszélyes ebben, hogy nem látszik halálnak. Azt gondoljuk, hogy mi élünk. Mi azt gondoljuk, hogy mi rendben vagyunk. Vannak nálunk sokkal rosszabbak. Kezdjen először velük valamit az Úristen. Mi itt ülünk a templomban. Ide jön a püspök, aztán nekünk beszél itt erről. Hát ki kell menni a piacokra, az útszélekre, és ott kell megállítani, megtéríteni a helytelen úton járókat. De testvérek, az egyik ige a Szentírásban, a példabeszédek könyvében így szól, szintén nagyon megdöbbentő ige. Van út, amely egyenesnek, régi fordítás így mondja, helyesnek. Tehát van út, amely egyenesnek, helyesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Helyesnek látszik az út, nem látszik rajta semmi helytelen hibás, nem látszik benne valami kivetnivaló gonosz, veszedelmes dolog, és a végén kiderül, hogy az a helyesnek látszó út mégis a halálba vezet. Sokszor lehet, hogy nem is az a helytelen, amit valaki azon az úton cselekszik éppen, hanem maga az út már nem helyes. Mert ha akármilyen szép és jó dolgokat művel is rajta, nem az élet útja, hanem a halál útja. És ennek a halálnak vannak jelei. Milyen jelei vannak annak, hogy valaki a halálban él, hogy valaki az Isten világosságában, az Isten szemével nézve halott? Olyan, mint például a békétlenség. Amikor nincs békessége az embernek a szívében. Vagy az elégedetlenség. Amikor elégedetlenkedik. A maga életével, a helyzetével, a körülményeivel, a kapcsolataival, a családi, házastársi helyzetével, munkájával. Elégedetlen és sajnálja önmagát. Vagy a reménytelenség. Vagy például egyik nagyon tipikus jele a halálnak a harag. A bennünk megrögződő, elmúlni nem akaró harag. Mert hogy haragra lobbanunk, ezt tudja a mi Urunk is. De nem véletlen mondja, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokon. Az ilyen el nem múló harag, amikor ha valakit meglátunk, eszünkbe jut, visszaemlékszünk, még 20 év távolából is, azonnal elöntenek az indulatok, és elkezdjük ugyanazt a lemezt, amit mindenki sokszor hallott már körülöttünk. Vagy ha nem mondtuk el senkinek, akkor lejátsszuk ott belül a szívünkben önmagunkban. Azt mondja Jézus, ha haragszik valaki az ő atya fiára, méltó az ítéletre. És milyen félreérthetetlenül megmondja Isten az ő igéjében, hogy mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. János első levele, 3. fejezetből olvastam. Ha valakit nem tudsz igazán szívből szeretni, ez is a halál jele, mert a halott lélek nem tud szeretni. A halott lélek nem tud örülni, nem tud türelmes lenni, és a halott léleknek nincsen békessége. És én tudom, testvérek, hogy amikor ilyesmikről beszélgetünk, mindig van, aki azt mondja, hogy hát minek erről ennyit beszélni, nekem jó van ez már így is, ahogy van. Már ezt a kis földi életet ki fogom így bírni, aztán majd csak megkegyelmez majd nekem az Úristen. Ha eddig megvoltam ebben a bizonyos halálos állapotban, majd csak megleszek ezután is. De én mindig szeretem megkérdezni, hogy tényleg jó ebben az állapotban lenni? Ebben az állandó kesergésben, elégedetlenségben, ami ott van sokszor a szívünk mélyén. És ha neked jó, akkor jó a feleségednek is? Vagy a férjednek, amikor újra meg újra zsörtölődsz? Vagy a gyermekeidnek? Vagy a munkatársaidnak? De hadd kérdezzem, hogy igazán jó önmagadnak? Tényleg jó? Valahol ott belül nem vágynál kiegyensúlyozottabb, boldogabb életre? Azért beszélek erről ilyen hosszan, hogy közülünk senki ne áltassa magát azzal, hogy nincs köze a lelki halálhoz. Hogy mondja Jézus, átment a halálból az életbe. Aki még nem ment át a halálból az életbe, az még mindig benne van a halálban. Nemrégen a deáktéri gyülekezetben a bibliaórán odajött hozzám egy férfi, egyetemi tanár, nemrégen kezdett járni a bibliaórákra, és azt mondta, hogy most értettem meg, hogyha Isten magához szólítana, akkor én most elkáhoznék. Lehet, hogy azért vagyok még itt, mert mégis akar velem valamit kezdeni. És úgy megütött az ő szava, úgy nem vártam egy ilyen őszinte vallomást ebben a pillanatban, amikor odajött a bibliaóra végén. De valóban így van, kedves testvérek, az a veszedelme ennek a halálnak, hogyha nem történik velünk valami a testi halálig, akkor valóban, ha ebben az állapotban ér a testi halál, akkor elvesztünk. Egészen elvesztünk. Ezt nevezi a Szentírás második halálnak. Az első halál az, amiben beleszülettünk, abból még van menekülés. A második halál pedig ez, amiből már nincs. És ha ez nem történik meg a testi halálig, ez a menekülés, akkor bekövetkezik a második halál, ahonnan már nincs átmenet az örök életbe, itt eszünkbe juthat nyugodtan Lázár és a gazdag példája, ugye ahol a menny, az örök élet és a pokol, az örök halál között nagy közbevetés van, hogy akik akarnának a pokolból átmenni a mennybe, vagy akár fordítva, azok át nem mehetnek. Ezért fontos látnunk, hogy ne ringassuk magunkat illúziókba. Nos, ha pedig ez így van, már pedig így van, ezt mondja a Szentírás, akkor mindnyájunk legéletbe vágóbb kérdése, hogyan lehet átmenni a halálból az életbe? Föltehetnénk a kérdést, ki az, aki már átment a halálból az életbe? Jézus azt mondja erre, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem. Vagyis Jézus személyén a hozzávaló viszonyuláson fordul meg a halál és az élet kérdése számunkra. Aki hallja az én igémet, mondja Jézus. Nyilván nem annyit jelent ez, mint a fülünkkel, az érzékszerveinkkel való hallás. Itt egészen másmilyen hallásról van szó, nem a zene hangok rezonanciának a meghallásáról beszél itt az Úrunk, hanem sokkal inkább egy szívvel, lélekkel való hallásról beszél számunkra. Valahogy úgy, hogy a Szentírásnak a szava, hogy a prédikációnak a szavai egyszerre elevenekké lesznek számunkra. Többé lesznek, mint emberi szavak. Mintha az a valaki, akiről a Szentírás beszél, akiről minden igehirdetés szól, kilépne a szavak mögül, és megérintene bennünket, megszólítana bennünket, elénk állna, felénk nyúlna, megragadna, ahogy az apostol mondja, és nem eresztene el többé. Velem is ez történt, és azóta is nagyon sokszor láttam már olyan embereket, akiket így ragadott meg Jézusnak a szeretete, Jézusnak a szava. És így lett Jézus szava az élet, az örök élet szavává. Így Jézus szava egy halott lélekbe örök életet vitt be. Jézus szava nyomán olyan sokan mentek már át a halálból az életbe. Aki hisz abban, aki elküldött engem, mondja Jézus. Tehát aki a Jézust megváltóul elküldő Istenben hisz. Nem csak úgy általában hisz Istenben, hanem az önmagát Jézus Krisztusban kijelentő Istenben hisz, annak van örök élete. Zákeus is hitt, ő is egy jól ismert figura ugye számunkra, ő is hitt az Istenben. Egyszerűen csak azért is, mert Ábrahám fia volt, a kiválasztott nép tagja. De igazán élni, attól fogva élt, amikor Jézussal találkozott, amikor Jézus bement hozzá. Mert Jézus szava az élet. Aki ezt hallja, befogadja magába, az kerül kapcsolatba az élettel. Isten életével, az örök élettel. Ahova Jézus behatol, ott van élet, testvérek. Ott elkezdődik az örök élet. Ezért a kérdés az, hogy hallod-e, így hallod-e Jézus szavát, mint aki személyesen megszólít téged. Hallod-e a hiteddel az ő beszédét? Hallod-e, amikor azt mondja, hogy ő már elkárhozott helyetted? Amiért Isten téged elítélne, azt az ítéletet ő már elszenvedte. Ő már magára vette. Akkor pedig te vagy az, akinek nem kell az ítéletre mennie. Te vagy az, aki átmehetsz a halálból az életbe. Hogyha Jézusnak meghallod ezt a szavát, ha a szíveddel, a lelkeddel magadhoz öleled, hálaadással befogadod, elhiszed, hogy ezért küldte Isten az ő szent fiát, akkor átmentél a halálból az életbe. Mert van úgy néha, hogy embert hallunk beszélni, de egy másik világból való hang szól hozzánk. Én azt kívánom nektek, hogy úgy találkozzatok itt újra és újra ebben az imaházban, hogy halljátok az ő hangját, ahol nem egy ember szól hozzátok, hanem maga az Isten van közöttetek újra és újra, van most is itt, hogy megszólítson és megérintsen benneteket. Mert igazán ő mondja neked, hogy szabad neked is, aki lehet, hogy tudod, hogy elkárhoznál nélküle. Szabad neked is azt mondanod, tudom, hogy üdvözülnék, ha meghalnék. Mert tudom, hogy átmentem a halálból az életbe. Jézus így mondja Zákeusnak, ma lett üdvössége e háznak. Nem azzal biztatja őt, hogy ne féljen, majd egyszer lesz neki is üdvössége, majd fölemellek az én szeretetembe, hanem azt mondja, ma. Mindig az a döntő pillanat, amelyben ott állunk Jézus előtt. Aki átment a halálból az életbe, annak üdvössége van. És hagyd tegyem hozzá legvégül, hogy ez meg is látszik rajta. Üdvössége van, és ez meg is látszik rajta. Ez gyakorlati dolog. És nyugodtan gondoljunk egy kicsit tovább Zákeusra. Amikor Jézus befogadta, ennek az lett a következménye, hogy egy csomó embernek az élete megváltozott. Hiszen azt olvassuk róla, hogy négyszeresét adta vissza annak, amit kizsarolt emberektől. Igen, az ő szolgálata nyomán, az ő megtérése nyomán, az ő cselekedetei nyomán, miután Jézust befogadta, az lett ennek a következménye, hogy egy csomó ember sorsa jobbra fordult. Zákeus szétosztja a vagyonát, és mosoly fakad gondterhelt arcokon. Felszáradnak könnyek, lecsillapodnak indulatok, felenged a gyűlölet, és boldoggá válik az élet. Így történik velünk is. Ez történik körülöttünk is, ha átadjuk az életünket. Ez az üdvösségnek, az örök életnek az itteni, a földi vetülete. Ez a mennyei üdvösség földi előzménye. Ezért jó dolog az egész világ számára, jó dolog a környezetünk számára, amikor valaki átmegy a halálból az életbe. Tudom, az van megírva, öröm van a mennyben az Isten angyalai között, és ez így is van, öröm van a mennyben, amikor egy ember átadja az életét. De testvérek, itt is öröm van, a gyülekezetben is öröm van, de a családjaitokban, a munkatársaitok között, a benneteket ismerő emberek között is öröm van. Mert az a békesség, az a szeretet, amely már nem a ti szívetekből, hanem az Istenéből fakad, a kifogyhatatlan forrásból táplálkozik, az sugárzik majd tovább rajtatok. Amikor egy ember Krisztusban új életet nyer, öröm fakad a földön egy csomó ember életében. Ugye milyen jó lenne így élni? Bizony, mondom néktek, így kezdi Jézus. Mert amikor valamit nagyon ki akart hangsúlyozni, amikor valami alapvetően fontosakat akart mondani, akkor mindig ezt mondta, hogy bizony, mondom néktek. És ha te most hallottad az ő szavát, és hiszel abban az Istenben, aki Jézust érted, odaadta, akkor bizony, örök életed van. Akkor átmentél a halálból az életbe. És akkor az örökké valóság áldásával, az örökké valóság erőivel mehetsz vissza. Boldog hálaadással a szívedben, a tiéd közé. Ebbe a földi életbe szeretni, szolgálni, örömöt szerezni a többi embernek. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Nem feledkeztél meg rólunk a te népedről, itt élő közösségedről. Hogy olyan sokszor, olyan sokféle hangszerelésen keresztül, oly sok lelkipásztoron, bizonyságtevő testvéren keresztül szólítottad a te itt élő Nyíregyházán, és annak környékén, a bokortanyákon élő népedet. Köszönjük neked, hogy újra és újra megszólalhatott az élő ige. Hogy a mi apáink, nagyapáink, családjaink az előttünk éltek, beléd kapaszkodhattak és imára kulcsolhatták a kezeinket, közelebb vezethettek hozzád, és köszönjük neked azt, hogy bennünket is megszólítottál, és ezen a mai napon különösen hálás a szívünk, hogy lelki otthont teremtettél itt Mandabokorban, hogy megáldottad sokak álmát, amikor szinte a lehetetlent álmodták, És nem mindig azon az úton, amelyen ők elgondolták és szerették volna, de te mindent kirendeltél. Meglett a hely, az idő, az alkalom, a lehetőség, hogy valóra váljon az álom. Nem azért, hogy megveregethessük egymás vállát, hanem azért, hogy a te dicsőségedre, téged dicsérni, újra és újra összejöhessünk. És hogy legyen egy hely, legyen egy olyan külön hely, ahol újra és újra összejöhetünk a te népedként. És átélhetjük a csodát, hogy te megszólítasz bennünket személy szerint. Bocsásd meg, hogy sokszor elragad bennünket a hétköznapok világa, elkalandoznak a gondolataink. De olyan jó nekünk, amikor mégis igéd világosságába állhatunk. Olykor fáj is az igazság. De érthetjük és átélhetjük mentő szeretetedet. Mert a halálba születtünk. Mert kárhozatra méltók vagyunk. Mert nélküled éltünk, és annyi mindenben nélküled döntöttünk, és annyi mindenben nem tartjuk elég fontosnak, hogy megjelenj az életünkben, mert a magunk rutinjával élünk, és csak akkor kiáltunk, amikor kicsúszik a talaj a lábunk alól, de köszönjük, hogy te mégis megállítasz a mi utunkon, magad elé állítasz, rávilágítasz az életünkre, és arra az útra, amelyen járhatunk, amely helyes út lesz, amely üdvösségre vezet. Köszönjük, hogy elfogadhatjuk bűneink bocsánatát, hogy a te egyszülött fiadban értünk is vállaltad a golgotai keresztet, hogy nekünk megújult életünk legyen. Segíts a te lelkeddel, hogy ez a megújult élet és annak gyümölcsei láthatóvá legyenek az életünkben, hogy ne tartson fogva bennünket a régi életünk, küzdelmeink, hanem rá tudjuk azokról emelni a tekintetünket, a szabadítóra, az ajándékozó Istenre, akinek elég szereteted van ahhoz, hogy betölts bennünket, betölts minket túláradóan, hogy amint öröm van a te országodban az életünk felett, úgy legyen öröm itt ebben a világban is, a mellettünk élők szívében, ha találkozhatnak velünk. Hagy hordozzuk a te békességedet, szeretetedet, jóságodat, hűségedet, azt a megbocsátást, amellyel felénk is közeledtél. Köszönjük, hogy ilyen bizonyságtevőitként, hírvivőitként, eszközeitként akarsz bennünket látni ebben a világban, és bár sokszor beporosodott eszközeid vagyunk, de hisszük, hogy rajtunk van a te teremtő kezednek a jegye, és hisszük, Urunk, hogy a te egyszülött fiadért újra alkalmas eszközökké formálsz bennünket. Így kérünk áldást gyülekezetünkre, egész egyházunkra, a keresztények küldetésére ebben a világban. Hagy legyen, és hagy történjen minden a te dicsőségedre. Amen.